Kapocsi Fűszer Segítő Magazin hal következik. Munkavállalókat keres, ez a dolga. Ignác Tímával fogunk erről ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia!
Örülök, hogy itt vagy, és különösképpen azért is, mert múltkor beszélgettem veled, te neked az a foglalkozásod, hogy munkavállalókat keresel, és azokat veszel föl, ugye?
Igen, páris vagyok.
Akkor te vagy az az ember, ugye, akit meg kell dumálni arra, hogy fölvegyenek. Na akkor erről szeretnék beszélgetni, hogy mit csinálsz, mi ez az egész történet, mert ugye azért életünk egyik legnagyobb esemény, amikor munkát keresünk, már nem az a legnagyobb, mert ugye nyilván a párkapcsolat azért mindig egy kicsit felülírja, de azért munkát keresni, munkát találni, az nem egy piskóta dolog. És tulajdonképpen azt hiszem, te ráadásul iparban nagy tömegben veszel föl embereket, jól tudom?
Hát ez relatív. Most már szerintem, aki ezen a területen dolgozik, mindenki nagy...
Kicsit jobban mondd el nekem a hallgatóknak, mégis mit csinálsz?
Igen, tehát HR-es vagyok.
HR-es?
HR generalista, egész pontosan. Logisztikában dolgozom.
Mivel?
Logisztikai cégnél dolgozom.
Az, értem.
És igen, gyakorlatilag folyamatos a fluktuáció ezen a területen. Mint ahogy a gyártásban is, és még egy nagyon sok területen mostanában. Úgyhogy, hát igen, nagy tömegeket, igen.
Értem, és tulajdonképpen ilyenkor ezt hogy csinálod? Mert az igazság, hogy most olvasok egy csomó cikket ezzel a témával kapcsolatosan is, és tulajdonképpen a cégek nagyon vadul keresnek embert. És tulajdonképpen, mintha egymás elől vennétek el a munkavállalókat az egyik oldalon, másik oldalon pedig egy pár munkakeresőt ismerve azt látom, hogy nehezen találnak az emberek munkát.
Biztos, hogy vannak bizonyos szektorok, amelyekben nehéz elhelyezkedni.
Miért?
Biztos, hogy vannak bizonyos szektorok, ahol nehéz elhelyezkedni, de alapvetően a gyártásban, a logisztikában, illetve még nem tudom melyik területeken, de ezekről biztos, hogy tudom, mint inkább munkaerő hiány van. Aha. Tehát nem véletlen.
Tehát a kétkezi munkás, most egyszerűsítjük a dolgot, hát aki igen, gyakorlatban úgy kell fizikai munkát, vagy fizika közeli munkát végezni, ugye ezekről beszélsz?
Így van, így van. Hát ez a úgynevezett kék gallérosok gyakorlatilag, de egy elképesztő munkaerő hiány van most. Nagyon nagy a verseny bizonyos területeken. Most nyilván itt most Pest megye, Pest környékéről beszélek. Én azt ismerem, abban vagyok jártas, és igen, való igaz, hogy egymás előválasszak kell a cégek, igen, a munkavállalókat, mert hogy nem nagyon van más lehetőség.
Már kinek? A cégeknek?
Így van.
De az emberek is így gondolják, hogy nagyon kicsi a lehetőségük. Legalábbis nem, nem?
Hát mondom, tehát jelenleg nem. Tehát jelenleg ebben a szektorban nagyon-nagyon munkaerő hiány. Tehát túlkínálat van munkából. Tehát szoktam mondani, hogyha valaki lejt egy önéletrajzot most, bár nem szoktam kérni, akkor mire leírne a földre, mert felkapják hárman. Tehát én azt gondolom, hogy a szektorban most nagyon könnyű elhelyezkedni.
És hadd érzem tőled, amikor a munkakeresők, akiket mondom, naponta folyamatosan toborozol, látszik rajtuk, hogy nyerőhelyzetben vannak, nyerekben vannak és válogathatnak?
Ez egy jó kérdés. Igen, sokkal tudatosabbak ma már a munkavállalók.
Tudatosabbak, vagy magabiztosabbak?
Is-is. Is-is. Természetesen nem szeretnék általánosítani, és nyilván van kivétel, de alapvetően igen, tudatosabbak is, és felkészültebbek is.
Mire felkészültek?
Hát szerencsére mindenre, tehát abszolút képben vannak, sokkal inkább képben vannak azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent a bruttó, mit jelent a nettó, jár-e nekik ilyen kedvezmény, van-e kafetéria, megkapják-e a... Bár ezek a kérdések mondjuk engem speciál mindig meglepnek, de van, aki konkrétan rákérdez, hogy megkapja a családi kedvezményt, megkapja a első házasok kedvezményét, most mondtam valamit, hiszen ezek a dolgok járnak, tehát elég nagy baj, hogyha ezt meg kell kérdezni. De az a lényeg, hogy tudnak róla, hogy ezek vannak, s számolnak vele, amelyet én azt gondolom, hogy nagyon jó irány, mert azt nagyon fontosnak tartom, hogy a cégek és minden HR-es teljes őszintességgel beszéljen a munkakeresővel, és teljesen tájékoztassa őket arra.
Most még nem is beszélünk arról, hogy te hogyan beszélsz, csak hogy ők mennyire tudják, ez nagyon fontos a dolog. És azt kérdezem, hogy tudják például a saját maguk munkájának az értékét? Tehát mondjuk, mert ugye mit adnak el? A saját maguk munka erejét adják el, úgy tetszik, és cserébe munkabért kapnak, ugye?
Azt gondolom, hogy egyrészt igen, tehát egyrészt igen, tudják, és azt is tudják, hogy mennyit érnek a munkaerőpiacon, tehát pontosan meg tudják mondani, hogy melyik cége mennyit kínál, és ahhoz képest ő hol van, amikor mondjuk velem beszélget. Másrészt, amit viszont talán kevésbé tudnak felmérni, hogy belülről milyen egy cég. Uh-huh. Tehát a hallomások, a rokonom, szomszédom azt mesélte, hogy uh-huh. az azért nem ugyanaz, mint amikor valóban már elhelyezkedett egy cégről, és belülről ismeri meg azt. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben viszont félre tud vezetni önmagában csak a pénz, tehát csak a fizetés, hogy mennyit érek én, uh-huh. mert nem biztos, hogy ugyanazzal a munkával ugyanannyit tud megkeresni az egyik és a másik cég.
Igen, ezt akartam még megkérdezni, mi a szempontjuk, mert ugye sok esetben nyilván alapvetően a pénz a legfontosabb számukra, vagy ilyen szempontból munkakörülmények is számítanak nyilván, vagy itt, hogyha mérlegelési szempont van, akkor dominál a pénz.
Nagyon sokan azon a véleményen vannak a szakmában, sokszor hallom ezt, hogy a pénz, uh-huh. és sokan gondolják úgy, hogy 5-10 000 forintért is vált a munkavállaló. Azért én ezt nem feltétlenül látom így, biztos, hogy van, akinek ez a szempontja, uh-huh. de én azért azt látom, hogy nagyon sok egyéb szempont is van, ami alapján mérlegel.
Mire gondolsz?
Nagyon fontos például az a munkakörülmény, ahol vagyok, azok, hogy kit kesznek körül, milyen a csapat, milyenek a főnökeim és a társaim, mennyire vagyok megbecsülve, és mennyire megközelíthető, mennyire van közel. Uh-huh. Egyre kevésbé szeretnek a munkavállalók sok időt tölteni az utazással, uh-huh. érthető módon.
Persze, érthető.
Érthető módon. Úgyhogy szerintem azért több szempontot latolgatnak, vesznek figyelembe, mint csak a fizetés, de tény, hogy azért ezek a fizetések, amiről most beszélgetünk, még mindig, hogy is mondjam ezt, nagyon érzékenyek arra, hogyha a boltban áremelés van.
Értem, abban a pillanatban már ők is úgy gondolják, hogy nekik is kéne emelni.
Hát és
uh-huh. azért és ezt jelzik is. Uh-huh. Uh-huh. Tehát az is szempont, hogy megkérdezik, hogy milyen gyakran van elér a cégnél emelés.
Természetesen, igen. Uh-huh.
igen. Azt mondtad, hogy nagy a fluktuáció. Nagy. Miről szól a fluktuáció? Mert ugye ezt mondom, egyik oldalon nyilván az ember megkérje a saját maga árát, akkor valószínűleg teljesíteni kell, de hogyha mi az, egyébként mit jelent a fluktuáció, milyen gyorsan cserélődik? Fél évente, évente, két évente, mi a jellemző? Hát nyilván átasítunk most ebben a pillanatban, nyilván minden helyzet más. Mégis.
Többféle mérő eszköz van egyébként erre. Én a legegyszerűbbet, számomra a legegyszerűbbet használom, ahogy mennyi volt az adott évben a felvettek és a kilépettek aránya. Én ezt használom, vagy egy hónapban. Uh-huh. Nekem ez a legtisztább mérőszem.
Persze.
Ahol jelenleg dolgozom, ott több mint 100%, tehát többen mennek el, mint ahányat felvettünk. Uh-huh. Van, ahol szintén ennyi, van, ahol másképp mérnek. Azt, hogy mennyi... Én azt gondolom, hogy az első pár hét hónap, ami nagyon kritikus. Az első pár hét az nagyon kritikus egy munkavállalónál. És utána pedig, hogyha meg tudtuk tartani a próbaidőig, akkor utána azért már jobbak az esélyeink, és aztán utána olyan 2-3 évnél látok megint egy aha. 3 évnél látok.
Tehát a próbaidőn belül van az egyik törés, a másik pedig 2-3 év.
Igen. Uh-huh. Én ezt látom, igen, hogy uh-huh. az kritikus. Tehát amikor még egyrészt ugye indoklás nélkül felmondhatok, másrészt még nincsen kötődésem, nincsen kapcsolatom, nincsen semmilyen elkötelezettségem. Uh-huh. Ott még egy bármilyen apróságnak tűnő idézőjelbetéve eset, félreértés, egy pletyka, tehát ott még bármi elviheti a munkavállalót egy másik helyre, ahonnan jobbat hallott, uh-huh. és nem biztos, hogy mernek utána újra jelentkezni, hogy mégis megpróbálnám, pedig nagyon sok cég ennek nincs ellene. Uh-huh. Mm. Igen, tehát ez egy nagyon érzékeny terület, de hát itt most sok szempontból át tudnánk beszélni, hogy mitől függ, meg hogy mire kell odafigyelni a toborzásnál. De mi volt az eredeti kérdés, honnan most ide kanyarodtam?
Hát én csak az érdekel, ez a, egyrészt ugye ez a, azt mondtad, hogy nagy a fluktuáció, és engem az érdekelt ebben az egész történetben, hogy mitől mennek el. Tehát ennyire érzékenyek lettek ilyen szempontból, vagy csalódást nagy, rosszul mérik fel, mert a fluktuáció általában arról szól, hogy nem mértem jól fel. Tehát ha viszonylag rövid időn belül jövök el, akkor valamit nem számoltam gondol alaposan át. A két év az egészen másról is szól.
Az már teljesen mások. Itt kettős a dolog. Nyilván kérdés, hogy a munkavállaló nem mérte jól fel a saját erejét, a saját képességét, hogy bírja az álló munkát, bírja éjszakázni, bírja a monotonitást, fogja bírni a két óránként 10 perc szünetet, ahogy becsöppen abba a közösségbe, ő hogyan tud beilleszkedni, hogyan várták őt, és akkor már itt ugye már a másik oldalról beszélek, a fogadásról, hogy vajon azt kapta-e, amit neki ígértek, hogy őszinte, akkor itt már ugye megint a munkaadóról beszélek, hogy azt mondta, ami majd ott történni fog vele, valóban megismertette előre a munkavállalóval, hogy mi vár rá, mind a munkakörülményeket, mind a fizetést illetően, a legapróbb részletekig. Annál nincs rosszabb, mint amikor valakit egy bizonyos csomaggal felveszünk, majd aztán az első pletyka, ami nem is biztos, hogy igaz, elbizonytalanítja őt, hogy akkor talán neki hazudtak, és már is veszítettük. Tehát mikor még nincsen bizalom a munkaadó felé. Illetve nagy kérdés, hogy jól választottunk-e. Tehát ezt mindig meg kell, azt gondolom, hogy kell egy önreflexió, minden HR-esnek és minden munkáltatónak arra, hogy a kiválasztási módszere vajon megfelelő-e. Tehát a megfelelő embert a megfelelő helyre, hogy vajon tényleg a megfelelő embert vettem-e. Tényleg jól választok-e? Kell-e személyes interjút?
Ezért kérdezem, honnan tudod, hogy milyen kell? Tehát ezt megmondják a munkatársaid utána a cégnél, vagy esetleg ez már nyilván rutin egy idő után, csak azért honnan tudod, hogy milyen emberre van szükséged? Miért világos nem te vagy a főnöküknek, te egy másik munkaszereplője vagy a cégnek.
Én azt szoktam, hát számomra, ami, hogy mondják, ezt vezető szál, az nyilván már az én saját tapasztalatom. Tehát én azt gondolom, hogy nekem, mint HR-esnek nagyon fontos az, hogy én magam is ismerjem a munkafolyamatot. Tehát beállok és csinálom egy darabig azt, amivel foglalkozom, tehát amire keresek ember.
Tehát úgy készülsz erre a dologra, hogy kipróbálod magát
így
a munkát.
Van, így van, így van, így van. Megkérdezem az ott dolgozókat, hogy ők mit szeretnek ebben a munkában, mi a nehézsége. Nagyon nyitott szemmel jár az ember, sok is megismeri a kollégákat, kialakul egyfajta kép arról, hogy milyen típusú emberek azok, akik hosszú távon velünk vannak, milyen típusok, tehát milyen temperamentúak, mit szeretnek csinálni, mivel szeretnek foglalkozni, nem csak a munkán belül, hanem azon kívül is, milyen dolgokra érzékenyek. Azért egy idő után ez kialakul, ez nyilván nem azonnal, de hogyha már valaki ezt tudatosan készül, akkor ugye ezeket a szempontokat veszi figyelembe, de mindezek mellett, vagy mindezek előtt, ez már szempont kérdése, a vezetőket kérdezi meg, hogy neki mire van szüksége. Tehát ő szerinte, mikor működik jól neki egy munkavállaló, kit keres ő igazából. És ezt a kettő nézőpontot kell szerintem egy közös nevezőre hozni, és úgy lehet a legjobb eredményt kihozni.
Pray that it's with all tears. to the Almighty. Lend me not to him, do as he has unto me. Teach my beloved children who have been enslaved to reach for the light continually. So many times I pray.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Ignác témával arról kezdtünk el beszélgetni, amivel ő foglalkozik, tudni, hogy munkavállalókat keres. Egy olyan cégnél, ahol elég nagy teljesítménnyel kell produkálni új és új munkavállalót, mert nagyon-nagyon magas a fluktuáció, és tulajdonképpen egy olyan helyen dolgozik, hogy ahol például egyébként is nagy a kereslet. Sokkal kisebb a kínálat, és ilyen szempontból ez egy ilyen gyakorlati kétkezi munkavállalókat veszel föl, akik tulajdonképpen elég nagy, hogy is mondjam, rutinnal keresek már munkát, sokan nem is az első munkahelyek, ma is a harmadik, csak talán a sokadik, és arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen milyen szempontok szerint készülnek erre a munkahelyre az emberek, és azt is mondtad, hogy tulajdonképpen nagyon számít a pénz, és nagyon fontos, hogy mindent tudnak ilyen szempontból, ami a pénz mellé még járhat nekik, és ebben az értelemben igenis előnyben részesítik azt a céget, ami ilyen szempontból erre odafigyel, de vannak más szempontjaik is, ugye erről beszéltünk, és beszéltünk a fluktuációról is, hogy viszonylag egyik a másik, mégis túl hamar eltűnik a cég a rendszerből, illetve hát két év a forduló, ezt mondtad, ugye?
Ez inkább egy megérzés, ezt nem tudom.
Csak egy megérzés. Igazából az a helyzet, engem a módszer érdekel, hogy hogyan lehet eldönteni. Végül is többé-kevésbé hasonló adottságú, hasonló feltételű emberekről van szó. Szoktál te nemet mondani?
Hát persze.
És kinek mondod a tuti nemet?
Nem szeretnék...
Hát aki például visszabeszél, azt nem fogadjuk el?
Jaj, nem ilyenek a szempontjaim, meg azért egy interjú helyzetben azért ezt nem jellemző, vagy én nem találkoztam ilyennel. Hát nézd, mik a szempontjaim? Abban az esetben, hogyha ez egy pörkös...
Én a személyes szempontot keresem, mert nyilván a többi feltételről már beszéltünk többé-kevésbé, de magyarul is külön hanggondolatni.
Igen. Tehát nyilván... Én ismerem a munkafolyamatot, és tudom, hogy milyen kihívásokkal jár. Igen. Ismerem a vezetőket, tudom, hogy mit várnak el. Uh-huh. Ismerem az itt dolgozókat, tudom, hogy ők, nekik melyek a pozitívumaik, mik az erősségeik, uh-huh. milyen típusú emberek. Tehát azért egy nagy adag tudás van, és ezt az ember azért, amikor valakivel interjúzik, nem olyan nehéz eldönteni, hogy az adott ember tudja-e fizikailag bírni egy állomunkát, egy 12 órát, tudja ezt a monotonitást, ugyanakkor pörgést. Tehát például, hogyha valaki jön egy gyártásból, ahol nagyon erős monotonitásra volt szükség, viszont folyamatos ülőmunka volt, az nem biztos, hogy fogja tudni csinálni azt az állomunkát, a hajolgatást, stb.
De nem biztos, hogy nem tudja.
De nem biztos, hogy nem tudja. Pont ezt akartam mondani, de nem biztos, hogy semmi nem tudja. Ezért mi, nálam inkább az a módszer, hogy ezeket inkább megbeszéljük, kérdéseket teszek fel, uh-huh. hogy el tudják képzelni, mit gondol róla, mi a tapasztalata, uh-huh. az eddigiek alapján, ahol volt, mi az, melyik munkáját szerette, melyikben uh-huh. érezte jól magát, melyikben nem, mi az, amitől tart. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg lehet beszélni, nem kell, nem hiszem, hogy kellene, és szerintem nem is divat, vagy nem tudom, egy HR-esnek valahogy, vagy egy interjú közben úgymond felülről eldönteni a másik helyet.
Igen, de őt, aki jelentkezik, az nem biztos, hogy teljesen őszinte. Ő meg akar felelni a helynek, és olyanokat mond tulajdonképpen, ami lehet, de nem biztos. Tehát jobb képességről beszél, jobb állóképességről, jobb felkészültségről. Honnan tudod, hogy melyik az őszintébb, vagy igazabb? Mert ugye ezért senki sem teljesen objektív saját magáról.
Persze, hogy nem, mert az interjú mindenki a legjobb arcát szeretné.
Tessé?
Az interjú mindenki a legjobb arcát szeretné
mutatni. Ezt mondom, igen.
De teljesen biztonsággal nem tudom megállapítani. Uh-huh. Nem tudom megállapítani teljes biztonsággal. Van egy kis mankóm, van általában egy kis teszt, amit uh-huh. elvégeznek. a leendő kollégák, meg szoktam mutatni a munka folyamatot, körbevezetem a területen, hogy lássa, és sokat, nagyon sokat beszélgetek arról, hogy mi ennek a nehézsége. Hát nem csak arról, hogy mit kínálunk, mert ez egy nagyon érdekes dolog, mert sok HR-es mondja, hogy már inkább értékesíti a munkát, mint sem, hogy kiválasztaná az embereket. Tehát nem kiválasztunk, hanem értékesítünk.
Ez hogy kell? Miben
hát
más?
Hogy eladod a munkahelyet. Az azt jelenti, hogy te már nem kiválasztasz, hogy ki a 10-ből a 3 legmegfelelőbb, hanem hogy hogyan tudod rábeszélni mind a 10-et. És ez egy nagyon rossz irány, és ez nem is vezet. Itt nem is tudsz akkor már megtartásról beszélni. Tehát ez egy nagyon rossz irány, de van, amikor erre...
És hogyan tudjuk rádumálni, hogy ő maradjon? Ha?
És akkor ezekből vannak az igazi csalódások, igen. Ilyenkor nem találkozik ugye az ígéret, meg az elvárás. De hát nézd, azért felnőtt emberek vagyunk, és azt gondolom, hogy fizikai munkavállalók is nagyon jó, nagy biztonsággal meg tudják magukról mondani, hogy mi az, amit ők fognak bírni, és mi az, amit nem. És természetesen belefut az ember abba, hogy van, aki egyszerre 3 ajánlatot is tart egyszerre, és elhelyezkedik mondjuk nálunk, de közben már 3 nap múlva felvették másik helyre. Ez nem lehet kivédeni, illetve azt sem lehet kivédeni, azt sem tudom előre megmondani, hogy ahogy ő felméri, vagy illetve ahogy egymást, tehát én is döntök ki, illetve ugye nyilván ő is dönt, ez nagyon fontos, hogy mindkét félnek a közös döntése, az, amikor felvételt nyer valaki egy munkára. És egyáltalán nem biztos, hogy amikor az első, vagy a második napján elmegy, akkor hát ugye erre számított-e. Sok szempont van, persze, az ember már évek alatt rettentő sok interjút csinál, és hát, mint tudjuk, nekem van egy sok éves segítői munkám is, tehát ezért az ember rá tudja, kicsit mögé tud látni, hogy mikor őszinte valaki, és tud egy olyan légkör teremteni, ahol meg tudnak nyílni az emberek. Egyébként nagyon-nagyon sok ember megnyílik az interjú alatt.
Hát érzem, hogy téged például hogyan értékelik a munkádat, hogy mennyiségre, hogy hány embert vettél föl, vagy az is számít, hogy hányan maradnak, mert ugye ez egy másik szempont, hogy az a fontos, hogy jó munkavállalót vettél föl, aki is hosszabb ideig ott tud maradni. Az lenne, melyik a fontosabb a te munkádnál?
Az én munkámnál a toborzásnál van a hangsúly, mert nem én felelek a megtartásért. Az a megtartási programokat én kitalálhatok, de nem én valósítom meg. Tehát nem én vagyok az operációs vagy operatív vezető. Ha egyben az is lennék, akkor ugye csak magamat...
De az is feladatod, hogy megtartásban működj közre, ugye?
Abszolút igen. Egyrészt, másrészt pedig ugye ez egy folyamatos. A HR az tipikus az a szereplő, akit ugye minden oldalról meg lehet kérdőjelezni. Mert hogyha nagy a fluktuáció, akkor lehet azt mondani, hogy rosszul választott a HR.
Ezért kérdeztem.
Igen, abszolút így van. Ha meg nem tudta, ha meg túl szigorú voltál, akkor meg nem töltötted be a létszámigényt. Ugye, ha nem voltál elég szigorú, akkor becsúsznak, a hibák túl hamar elmennek. Tehát alapvetően a HR az minden szempontból nehéz helyzetben van, tehát ezzel együtt kell tudni élni. És az is azt gondolom, hogy szerepe, hogy megkeresse azokat a pontokat, amelyen keresztül a munkavállalók megtarthatók, vagy amiért felmondanak. Tehát melyek azok a gócpontok az adott vállalatnál, amely miatt a legtöbben elmennek.
Az érzem, hogy éppen te hány munkavállalót veszel fel, hogy becsülten?
Hát 100-120. Ez egyébként nem annyira nagyon sok.
Hese?
Ez nem annyira nagyon sok. Én olyan 100-120 embert veszek fel egy évben, de ez nem számít.
Hány ember fordul meg? Hányból veszed fel a 120-at?
Körülbelül 700.
Tehát egy heted gyakorlatilag, minden hetedik, így is lehet.
Körülbelül igen. Bár ez a szám, ez olyan egy évvel ezelőtti, most már lehet, hogy még romlottak ezek a számok. Ez körülbelül ez volt. Aha. És ez minden vállalatnál más.
Biztos, hogy más, hát én most nem is más céges tapasztalatot, hanem sajátodat keresem ilyen szempontból, és azt is, hogy tulajdonképpen te kialakítottál egy saját módszert, amilyen módon próbálod megtartani az embereket ilyen módon ebben a cégnél, ugye? Hadd kérdezem most már, ugye, mondhatjuk azt, hogy ahol dolgozol, majdnem minden munkavállalót te vettél fel.
Meglepően sok nálunk a régebbi kollega, aki már kezdetektől ott van 10-11 éve.
Igen?
Igen, van egy nagyon...
Ők miért maradnak, ha már itt vagyunk, miért maradnak egy csomó, ott azon a helyen, ahol nagy a konjunktúra, ők mégis maradnak. Vajon miért?
Hát ugye, amit említettem neked, hogy én látok ott inkább három évnél egy törést, tehát az az időszak, amikor még vagy amikor már azt érzem, hogy na ebből elég volt, és akkor megy tovább. De úgy látom, hogy aki már azon túl van, már marad.
Miért?
Mert megfelel neki. Mert jó. Mert elégedett. Mert ő, neki az a munkakör, azok a feltételek, az a helyszín, azok a kollégák pont megfelelőek. Aha. Nincs motivációja abban, hogy váltson, mert elégedett.
Aha. Tehát nem kell több pénz, nem kell több beosztás, nem kell nagyobb munkafeladat, nem kell nagyobb kihívás.
Így van. Így van.
Másra fókuszál.
Ez az, amikor tökéletes volt a választás, és amikor tényleg összetalálkozott a munkavállaló és a munkahely. Nyilvánvaló, akik már azért velünk vannak 10 éve, ott már nagyon erősek az érzelmi kötődések is, ott már ők egymással is nagyon erős, és a vállalattal is nagyon erős érzelmi kötődésben vannak, és ők tényleg elégedettek is, nagyon elégedett kollégák. De 4-5 éve, 2 éve, 3 éve ott dolgozó kollégák is lehetnek nagyon elégedettek, ha pont minden összetalálkozik. És ezekben az esetekben, amikor valaki elégedett, ott látom azt, hogy ott már a fizetés emelése, tehát mondjuk, hogy a szomszédban ráígérnek 10 000 forintot, ott már nem szempont. Mert azt mondja, hogy szeretem annyira ezt a munkát, szeretem a kollégáimat annyira, minden olyan jó, az időbeosztása, nem, tehát a céges busz pont adtál, meg nem tudom, hogy már engem nem tud elvinni 10-20 000 forint, tehát aztán persze kinek hol van az a lélektani határ. És ezért nagyon fontos az, hogy lenne fontos az, persze ez nyilván egy nagyon utopisztikus elvárás, hogy mindenki a megfelelő helyen legyen, mert akkor az elégedett dolgozó nem megy el. Viszont nem lehet mindenkinek egy adott munkahelyen mindenkinél elégedettséget elérni, hiszen nem vagyunk egyformák. Ami neked jó, az nekem rossz.
Tehát azt mondod, ezek a munkakörben az elégedettség amit el lehet érni. Mert ugye sok munkahely van, ahol például az emberek ambicionáltak, és előre akarnak menni. Egy kisebb beosztásból, magasabb beosztásba, aztán kisvezető, nagyvezető, félvezető, mindenfajta vezetői szerepet keresnek, de ez nem az a hely.
Ez nem az a
ez hely. Itt az ambíció semmi más, mint az, hogy tulajdonképpen biztonságosan és jól érezzem magam.
Igen. Ennél a cégnél ez nem, ilyen motiváció nincs. Van, ahol van, de nem lehet mindenkiből vezető. Nem is akar mindenki vezető lenni. Tehát megint tudjuk adunk ki, ugye, hogy ki a megfelelő. Tehát én ne vegyek fel egy olyan embert, akinek karrierterve van, ha én tudom, hogy itt nincsen karrier lehetőség. Tehát ez is olyan, amit tisztázni kell. Mondjuk egy interjúban is, akár fizikai kollégáknál is ezt tisztázni kell.
Hogy nincs karrier
lehetőség. Megfelelő neked az, hogyha 3 év múlva is gondold végig, hogy 3 év múlva is ugyanezt a munkafolyamatot fogod csinálni, ugyanitt, ugyanebben a beosztásban. Talán nem ugyanennyi pénzért.
Beszélgessünk az életkorról. Tehát ez, akikkel te foglalkoztatsz, a zömében férfiakat veszel föl, ugye?
Zömi? Nem, inkább nőket.
Inkább nőket veszel.
2/3, 1/3.
Nagyjából milyen életkor?
Nagyon vegyes.
Vannak nagyon fiatalok?
Vannak. Vannak pályakezdők, igen. Nekem én elfogult vagyok a fiatalokkal is, mindegy, tehát mindegy. Nem, tehát az életkornak állam egyáltalán nem szempont, ennél a munkafolyamatnál sem szempont, meg egyáltalán ez semmilyen szempontból nem szempont. De nyilvánvalóan vannak, akiknek a fiatalok potenciális veszélyt jelentenek, mert hogy még nem tanultak meg adott esetben dolgozni, még szeretnék magukat kipróbálni itt, meg ott, meg amott.
Tényleg erről van, hogy nem tanultak meg dolgozni?
Hát nézd, azt gondolom, hogy akkor tanítsa meg a munkahely. Hát akkor tanítsa meg az a munkahely, ahol éppen van. Tehát, hogy én ezt nem látom egy akkora rizikófaktornak. Én azt látom, hogy épp ugyanolyan szorkos, becsületes lehet egy 20 éves, mint amennyire egy idősebb. Én nem látok semmilyen különbséget az életkor szerint.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night.
you're right, you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever is a such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
I'm
on
fire. Fever, yeah, I burn for truth.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban, Vignász Tímeával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan teszi munkavállalókat keres. Ez az ő dolga. És egy olyan munkakörbe keres embereket jószerivel, ahol kétkezi munkával viszonylag egyszerű feladatokat kell elvégezni, és azért is nagyon érdekes ez a megközelítésmód, mert ebben alig van karrier lehetőség. Itt tulajdonképpen igazából egy tisztes megélhetés kínáló munkahelyről van szó a maga szintjén. Legalábbis a tisztes az azt értem, hogy nyilvánvalóan ők mindenki húzná följebb az árpénzét, és ebben az értelemben még jó helyzetben is vannak, mert nagy a kereslet. Tehát viszonylag kevés ilyen munkavállaló van, ahhoz képest, amennyien keresnek. És azért egy HR-es emberek, aki te vagy, ilyen szempontból elképesztő nagy feladat a vadászni ilyen embereket, és most már nem is csak munkát bírálsz el, hanem értékesítesz, ezt mondta tulajdonképpen, munkáért értékesítesz, adsz el. És az azok is, aki veszi ezt a munkahelyet, az már eléggé felkészült. Már ismeri a szempontokat, és azok az emberek noha is nem annyira iskolázottak, mint például egy diplomával rendelkező emberek, de pontosan tudják, hogy mennyit érnek, és pontosan jól tudják az üzletet ebben az értelemben lebonyolítani. Nagyon érdekes ebben az értelemben az, hogy mekkora felelőssége van ilyenkor a HR-esnek, tehát a cég működését is ilyen szempontból alapvetően befolyásolja az, hogy milyen embereket sikerül összeszedni, és milyen embereket sikerül ebbe a cégbe beépíteni. Ez nem kapsz erről a cégtől visszajelzést, hogy tulajdonképpen rendben van? Tehát azért kérdezem ezt, mert ilyen szempontból a cég egyik hatékonyságának kulcs szereplője a HR-es, én szerintem.
Azért általában a nem termelő munkaköröket, hiszen a HR-es nem termelő munkakör,
igen,
kevésbé becsüli meg a termelő szektor. Tehát ez tetszik, nem tetszik, ez így van. Vagy talán jobb helyeken, mert nem így van. Mindig a termelő egység az, aki nagyobb értékkel bír.
Ezt is tudják is, akik termelő egységben vannak? Mert én nekem az a fordítva van nekem az egész érzésem, hogy a hivatal, vagy legalábbis az adminisztráció, meg az ilyen köztes vezetők sokkal nagyobb fizetéssel, és sokkal nagyobb, hogy is mondjam, jobb feltételekkel szokott lenni, mint a kétkezi munkás.
Nem a kétkezi munkásokra gondoltam, de hogy is, hanem arra gondoltam, hogy a HR-es,
igen,
vagy a HR szektor egy cégen belül,
igen,
a sosem élvez akkora prioritást, vannak kivételek természetesen, mint azok a szektorok, amelyek, azok a vezetők, azok a részlegek, uh-huh, amelyek a termeléssel foglalkoznak.
Ja, értem.
Uh-huh. Tehát közvetlenül én nem termelek. pénzt.
Hát magyarul. Pedig igen, most legyünk őszintén, hogy ne termelni.
Természetesen igen, hát ezt nyilván mi meg tudjuk, hogy de. ez egy ilyen kis érdekessége ennek a szakmának, vagy szépsége.
Igen, igen, igen.
De ezzel is együtt kell tudni élni, hogy saját magunk nyilván tudjuk, hogy értékesek vagyunk, sőt, nagyon is. Viszont ez ugye egy másodlagos profittermelés, nem elsődleges.
Ez a HR generalista gyakorlatilag egy nagyon fontos, intenzív munkát végző szakember, ugye nevezzük ezt az értelemben. Mennyire igazából, pont ezt akartam megkezdeni, a vállalatokon belül mekkora a presztízse? Tehát most az, hogy nálatok az egy dolog, általában mennyire érzed azt, hogy egy csomó cégnél, mert ugye azért csak van egy csomó partner cég, akivel van kapcsolatod, hogy mennyire becsülik meg például ezt az embert? Pontosan azért, mert nagy hiányhelyzetek vannak, ahol fel kell tölteni újra a céget, egyébként is gyorsan fogynak a munkavállalók. Tehát, hogy mekkora megbecsülése van ennek a szakmának, amit te csinálsz?
Én, akikkel beszélgettem erről, nyilván az egy bizonyos kör, tehát amennyire én rálátok, azt inkább azt látom, hogy nincs akkora, mint amennyikora rajta a igen, egyrészt a feladatkör szélessége, mélysége és színessége, mert hát nyilván egy HR generalista a toborzáson keresztül, toborzás után a megtartással is foglalkozik, vagy próbál foglalkozni, illetve ezen kívül mondjuk még a vállalati programokat is ő szervezi, vagy még...
Tehát ő a vállalati kultúros, most egyszerűsítjük.
Hát, körülbelül, igen. Igen, és mondjuk akár a vállalati kultúráért is, tehát adott esetben...
Tehát az egymás közötti közlekedés kultúráért is...
Igen, adott esetben még lehet, hogy azért is felel, vagy legalábbis szeretne ezen javítani, vagy ezért tenni. És van ez az úgynevezett employer branding, vagyis ez a munkavállalói marketing építés, hogy mi az, amit a cégről elvisznek pletykát, vagy milyen hírértéke van a cégnek. Egy ugyanolyan márkája van minden munkáltatónak, mint az összes többi.
És neked mit kell csinálni, vagy mit lehet csinálnod azért, hogy ott maradjanak a munkavállalók? Ugye ez a feladatod még, ugye, hogy a munkavállalók megtartása, a cég belső hangulata, úgy tetszik a kultúros, egyáltalán a cég egész karaktere ilyen szempontból jelentős részben azért befolyásolódik te általad, ugye? Jól mondom, mi a feladatod ez ügyben?
Befolyásolódik általam, hogyha olyan a munkaköröm, hogy befolyásolhatok. Nyilván nem minden.
De neked ilyen most?
Nekem igen, nekem ez szerencse, mert én ezt szeretem. Nagyon-nagyon sok különbség van HR-es és HR-es munkakör között, tehát nem lehet azt mondani, hogy minden HR generalista ezzel foglalkozik. Van olyan, aki nem is interjúztat, van, aki más területen van, tehát ez nagyon-nagyon sokféle. De hogyha az én szempontomat nézed, vagy az én munkakörömet nézzük, én abból indulok ki, hogy vagy az én munkatársaimnak mire van szüksége. Tehát, hogy ők mit éreznek problémának, és ők mit szeretnének. Nem is annyira abból szeretek kiindulni, mi a probléma, mert probléma mindig van. Inkább abból szeretek kiindulni, hogy mi lenne neked jó. Mikor éreznéd magad megbecsültebbnek? Mikor éreznéd magad jobban? Mikor éreznéd inkább azt, hogy szeretnél maradni? Mi kell ahhoz? Milyen változásokat szeretnél? Én nem szeretek a problémára fókuszálni, hanem inkább arra, hogy milyen legyen az elérendő cél. Ezeket meg szoktam kérdezni, ezekkel kapcsolatosan vannak.
És milyen válaszokat szoktál erre ilyen szempontból az ilyen összegyűjtött tapasztalatban? Miket szoktatok csinálni? Hogyan lehet belül megtartani egy vállalatnál, ahol nem külön szimplák a mozgástere ilyenkor az embernek? Ugye bejön az ember dolgozni, munkaidőt kitölti, elmegy haza.
Gondoljuk ezt, igen.
Hát ezért kérdezem tőled, hogy
aztán közben megkapjuk ugye a reggel a munkautasításokat, aztán ezt hogy kapjuk meg, hogyan beszéltek, milyen volt a kommunikáció.
Tehát reggel munkautasítás van.
Reggel, teljesen mindegy, hogy mi...
Munkakezdéskor.
Igen, mondjuk, igen. Igen. Tehát, hogy ezt milyen hangnembe tettük, hogyan, egyáltalán milyen részletesen, tehát már a kommunikációról beszélek, amit nagyon fontos. Semmiféleképpen nem szabad abban a hibába esni, hogy nem tekintem partnernek a kollégámat, hogy nem mondom el neki az összes olyan információt, amit őt érinti, közvetlenül érinti. Minden olyan változás vagy körülményt, ami ő ránézve hatással lehet az adott napon, az adott hónapban, vagy amennyit előre látok. Lehet, hogy egy évet nem látok előre, hát nyilván, de mondjuk egy szezont már látok előre.
Igen.
Mondjuk egy COVID milyen hatással lesz ránk. Azt látjuk, hogy mondjuk nálunk szerencse volt, nem volt emiatt sem zárás, sem elbocsájtás.
Nem kellett leállni se.
Nem kellett leállni, igen. De ott például különösen megmutatkozott az, nagyon jól megmutatta a Covid, hogy mennyire fontos az embereknek, hogy biztonságban érek. Akkor érzem magam biztonságban, ha mindig tudom, hogy mire számítsak.
Igen, de nem te beszélsz a munkavállalókkal, hanem a kisebb vezetők.
Hát nyilván erre próbálom őket irányítani. Tehát nyilván az, azt gondolom, hogy az HR-nek a feladata, hogy erre rávilágítson. Tehát el tudjon mondani, el tudjon érvelni, meg tudja mutatni azt, hogy ez mennyire fontos. Ennyire fontos a megbecsülés. Mitől érzem magam megbecsültnek? Nem kell hozzá, azt gondolom... Tehát mindig a legegyszerűbből induljunk ki. Tehát én mikor érezném magam megbecsültnek. Induljunk, nem kell messzebbre menni. Az, hogy én megköszönöm annak a kollégának, hogy ő hogy amit ma letett az asztalra, hogy megkérem, hogy nem, hogy az utasításaim azok emberi, hát nyilván azért munkahelyen nem szívességet kérünk, ez azért ugye minimum, vagy ez azért alapvetés, de az, hogy én hogyan kommunikálok, hogyan beszélgetek, hogyan... Én nagyon fontosnak tartom a fizikai munkavállalók tekintetében, vagy kékgalérosok tekintetében azt, hogy egy érzékeny emberek.
Tehát, persze.
Bár nyilván minden emberről ezt gondolom, de hogy alapvetően nem valószínű, hogy ők ebből a fizetésből a legjobb nyaralásokon, a legjobb kocsikkal közlekednek, és a legjobb márkás termékeket vehetik meg. Tehát azt gondolom, hogy tele van az ő életük is egy csomó nehézséggel. És ezt talán figyelembe kell venni egy munkáltatónak, hogy én olyan emberekkel dolgozom, akiknek az életük nem olyan baromi könnyű, nem tud elvenni egy magánorvoshoz, mint mondjuk, amit én esetleg megtehetek.
Én ezzel egyetértek, csak az a kérdésem, hogy a munkahelyi vezetők mennyire hallgatnak rád, vagy mennyire mozgásteret, vagy mennyire lehet őket neked orientálni? Tehát hogy vagytok-e függelmi viszonyban? Tehát azt mondhatod, hogy így kell csinálni, vagy csak javasolsz neki, hogy vagytok te?
Javaslat,
igen, szempontból, de meg is hallgatnak rád? De hallgatnak rád, vagy meg is hallgatják, amit mondasz?
Én úgy gondolom, hogy igen. Az más kérdés, hogy úgy történik-e vagy sem, de azt gondolom, hogy vagy legalábbis én biztos, hogy nem rejtem véka alá azt, amit erről gondolok.
Ja, értem.
Én egy ponton túl, ez megint valamilyen szinten egy tipikus HR-es, hogy mondják ezt, belső konfliktus, hogy folyamatosan együtt kell élni azzal a frusztrációval, hogy nem úgy lesz, ahogy én azt szeretném, hanem el kell fogadni az adott vezetőnek a döntését, hogyha ő nem fogadja el az én javaslataimat, azzal is együtt kell tudni élni. Azt mondom, hogy ez egy könnyű szerep, de ezt...
Igen, csak te, hogyha a cégen belül te ilyenkor, az tulajdonképpen hova tartozol ilyenkor? A munkavállalók oldalán vagy?
Nem.
Vagy a... Ez a kérdés, így van, mert ugye...
Én nem lehetek minden szempontból a munkavállaló oldalán, hiszen nekem pontosan kell tudni, hogy mi a vállalat szempontja. Mi a vállalat érdeke, mi a vállalat szempontja. Én pontosan tisztában vagyok bizonyos döntéseknek a hátterével, amely mellett ki kell állnom, hiszen lojális vagyok a vezetőmhöz, lojális vagyok a munkáltatómmal. Ugyanakkor nekem mindenféle szempontból lojálisnak kell lennem a kollégáimmal is.
Világos.
Tehát ez egy gyakorlatilag egy kvázi oda-vissza adok, kapok egy híd, egy kapocs, ha úgy tetszik. Én leginkább, igen, ehhez tudnám.
De te munkád mégiscsak vizsgázik, mert akkor vizsgázik, hogyha valaki elmegy, akkor vizsgázik a munkád. Akkor akaró, akaratlanul mégis, akkor megint föl kell venni egy másik embert, és hogyha egy kis vezető most például nem hallgat rád, és te, ő miatt elmegy valaki, akkor ennek van módja, hogy te ezt szóvá tedd, hogy már megint milyen nyelven beszélt a munkavállalóval, van erre lehetőséget, hogy ilyen szempontból a cég érdekeit akár az ilyen vezetőkkel szemben is lehessen érvényesíteni. Nem csak azért, mert kevesebb munkád lenne, hanem a cégen belüli hangulat, légkör is egy kicsit jobb lenne.
Hát nézd, most per pillanat nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ez a szerep egy szolgálat, tehát hogyha én tőlem ezt elvárják, vagy kapok rá felhatalmazást, hogy akár ezt is megtehetem, vagy egy középvezetőre, vagy egy nem tudom, egy csoportvezetőre akár lehetek véleményezéssel, akkor megteszem. De ha én ezt a felhatalmazást nem kaptam meg, akkor ezt nem tehetem meg. Lehet, hogy jelezhetem, hogy az a véleményem, de nem tehetem meg, mert neki van egy vezetője, aki adott esetben ezt várja el tőle, vagy nem feltétlenül ezt várja el tőle, de belefér a számára. Tehát ez egy szolgálat. Tehát én nem léphetek át ilyen
határokat.
Ilyen határokat, igen.
Igen, csak akkor ez egy csapda helyzet ebben az értelemben, mert gyakorlatilag senkinek sem tudsz igazán segíteni, mert mindegyik esetben a másik oldal fog.
Uh-huh. Ez így van, de hát ugye ez nem is egy segítő szakma. De ez nem is egy segítő szakma. Ez egy picit inkább ilyen mediálos szempont.
Hát, ha akarnak mediálódni az emberek.
Hát, amennyiben akarnak. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért lehet. Tehát lehet, ugyanúgy, ahogy egy munkavállalónak az érdekeit el lehet, de nem vagyok érdekképviselet sem. Ugye az is más, hogy nem vagyok szakszervezet, nem vagyok érdekképviselet.
Ebben a irányba akartam vinni, hogy mennyire nem szakszervezetet
érni. Nem, tehát nem, semmiféleképpen nem az, de amikor az ember látja, hallja, mert mondják, igen, hogy nagyon szeretnének, most tényleg olyan példákat mondok direkt, ami ilyen, nem tudom én, itt egy plusz hűtőt, most mondtam, most tényleg nem jut jobb az eszembe, és ez egy észszerű, sok embert érintő, abszolút észszerű, a vállalat költségvetésébe beleférő és teljesíthető kérés, hát persze, hogy fogok azért tenni,
hogy ez megtörténjen.
Uh-huh. A másik oldalon az a választ kapom, hogy ott van 15 hűtő, kihasználat, vagy jobb esetben ezt magamtól is tudom, de most vegyük azt, hogy egyébként nem. És akkor elmondja, nézd, az van, hogy már ott van 15 hűtő, azt se használják.
Ez hűtőszekrényről beszélünk,
igen,
ugye?
Igen, most direkt mondok olyan példát, ami nem akarok konkrétat.
Elég banális, de jó.
Igen. És ez és egyébként nem is mondtam annyira a föltől elrugaszkodott dolgot.
Világos.
Tehát tudunk azért olyat, amikor a munkavállalók kérnek, és baromi jogosan is nem kapnak, nem feltétlenül nálunk, de van ilyen. És akkor a másik oldalon, ugye, amikor egy kérés pedig ilyen, akkor azt nekem tudni kell képviselni, hogy nézd, én megértem azt, hogy neked erre ez fontos lenne, vagy neked erre szükség van, de ezt nem lehet, mert nálunk ez nincs. Vagy erre nincs keret, vagy azért, mert ez a vezetői döntés, és el kell fogadni a vezetői döntést. Neked is, nekem is, akár tetszik, akár nem. Tehát ez egy nagy, nehéz, hát ez egy érzékeny szerep. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha jó viszony ápol valaki a saját vezetőjével, és partnernek tekinti őt a vezető, és semmiféleképpen nem ellenségnek. Az a lehető legrosszabb, amikor a HR-est az ellenségének tekinti a vezető, mert azt mondja, hogy pont úgy gondol rá, hogy szakszervezet is, és nem arra gondol, hogy ő a megtartásért dolgozik. Hogyha jó viszony van, és ezeket meg lehet beszélni, és ha az érző és a vezető, hogy mindkét felet tudom képviselni, akkor szerintem azért ezt jól lehet menedzselni.
Egyébként a vállalati hierarchiában hol vagy? Ki a közvetlen főnököd?
Nekem most jelenleg a vezető.
Az első vezető.
Igen.
Az első vezető a közvetlen főnököd.
Igen, nekem igen.
Ez nagyon érdekes, mert ilyen szempontból végighasít az egész cégen ebben az értelemben a te munkaköröd, tehát végül az egyszeri munkavállalótól a vezetőig mindenkivel milyen direkt viszonyban lehetsz, hogy ez ezt is jelenti, te van felhatalmazásod. Az a kérdésem, hogy mennyire tudod például azért segíteni az embereket, mert azért a van benned egy ilyen segítő attitűd, ezt kiolvastam a beszélgetésből valami módon, ugye, hogy mennyire tudsz megfelelni egy ilyenfajta elvárásnak, mert ez egy csomó embernek azért nehéz az élete, legyünk őszinték, nem túl egyszerű, még ha dolgozik, amellett is vannak családja, különböző konfliktusai, tehát mennyire lehet kiegyensúlyozott munkaviszonyt teremteni egy olyan világban, ahol egyébként a munkán kívül rengeteg dolog érint bennünket.
Hát azt gondolom, hogy erre is lehet felhívni a figyelmet, a vezetőknek a figyelmét, hogy vannak-e arra, mi a válaszunk arra, amikor valaki bajba kerül. Igen. Ez például tipikusan egy vállalati kultúrának a része, hogy hogyan reagálunk a krízis helyzetekre. Azok a munkáltatók, ebbe egyértelműen biztos vagyok, hogy a munkáltató a krízis helyzetekben a munkavállaló mellett van, az a munkavállalóját abban a pillanatban megtartotta.
Igen.
Tehát itt tényleg a COVID kapcsán komoly betegségekről, válásokról, halálesetekről, tehát nagyon súlyos problémákról beszélek. Ha ott bizonyít a munkáltató, akkor megvette a munkavállaló. Mm-hmm. Ha ott elengedi a kezét, akkor nem csak őt vesztette el, de a környezetében mindenkit, akivel valaha beszélni fog. Mm-hmm. Tehát mindent. Én, mint HR-es személy szerint, kevéssé tudok segítőként ebben, és jól látod, vagy jól érzed, nyilván egy ilyen segítő attitűdű ember vagyok, de nem teltem meg munkaidőben azt, hogy egy ilyen típusú problémával foglalkozok. Nem ott van a helye, nem ott van az ideje, nem ez a szerepem. Nyilvánvaló, hogy az emberek meg megkérdezem, hogy hogy van, és hogyha tudok, segítek. ha tudok, fel tudok ajánlani, hogy tudom, hogy hova tud fordulni. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogyha egy HR-es ebben felkészült, hogy tudja, hogy milyen telefonszámot kell írni, hol tud ebben segítséget kérni, az nagyon jó, az egy plusz. De én semmiféleképpen nem vállalhatok itt egy ilyen szerepet. Egyébként van egy nagyon jó program, nálunk is volt, egy kifejezetten lelki, pszichológiai, bocsánat, az ugyanaz, tehát jogi, pénzügyi és pszichológiai tanácsadást ad munkavállalóknak egy cég, amit meg lehet vásárolni, ugye egy keretet, mint egy kvázi, mint egy biztosítást, és akkor van a munkavállalóknak egy saját krízis telefonszámuk, ahol tudnak segítséget találni. Ez pedig egy kifejezetten nagyon jó olyan megoldás, amikor segít is, de nem a munkáltató segít. Uh-huh. Hanem bekapcsol egyszerre.
Megvesz egy szolgáltatást?
Megvesz egy segítő szolgáltatást. Na például így, hogy egy HR-es egy ilyen szolgáltatót talál, és megdumálja a főnökét, hogy ez jó. Uh-huh. Na ezzel tudok segíteni.
Ez nagyon jó. Nézzem, mert ugye vannak olyan akciók, például is időnként én látjuk, nagyobb, egyéb nagyobb cégnél is láttam, hogy például véradásokat szerveznek.
Igen, mi?
Vagy igen? Miért? Igen.
Nagyon szeretnek az emberek adni. Uh-huh. Nagyon szeretnek. Tehát a mostani kialakult krízis helyzetben már jönnek a kérések.
Tehát most ugye a háborúra gondolsz, hogy az ukrán-orosz háború címén, ugye? Ha,
és már jönnek a megkeresések, hogy ugye mi is segítünk. Uh-huh. Szeretnénk segíteni. Hova vigyük? Uh-huh. Nagyon-nagyon benne van az emberekben a segítőkészség. Nem biztos, hogy észrevesszük, de nagyon benne van. És hát nyilván a véradás az amúgy is fontos, tehát ne felejtsük el, vagy akár egy ilyen helyzet mindenkinek fontos. De az emberekben lévő segítőkészség, azt látni kell, hogy óriási. És ennek teret adni, teret engedni, vagy ezt támogatni, hát ezt az igazán nem nagy ruváj, tehát azért ez a minimum, amit megtehetünk. Uh-huh. És ez egy olyan win-win helyzet, és egy olyan felemelő helyzet, olyan felemelő érzés, hogy tehát ez az igazi öröm, ez az igazi együttes, közös öröm minden munkatársnak a közös öröme, a felső vezetőtől, de mindenkinek.
A közök szerint készültek most is egy ilyenfajta segítő.
Persze, már készült.
Véradás az lesz biztosan.
Ugye? Igen, véradás is lesz, igen, az is biztos.
Egyébként
meggyűjtjük a kupakot, meggyűjtjük az aprót, meg már jelezték, hogy már kellene menni most már kerítést festeni, mert már évek óta nem voltunk, már mint ilyen közintézménynek, úgyhogy igen, készülünk. A mostani helyzetben is szeretnénk egy segítő szervezet konkrétan támogatni.
Amit csinálsz, az nagyon is személyes kapcsolatokat igényel, tehát mindenféle irányba személyes kapcsolatokat. Mennyire sikerül a személyes megőrizned, ugye, mert az a helyzet, hogy te hogy tűzik, bratizol a sor végén, a szellemi sor végén egy emberrel, meg bratizol az első emberrel tulajdonképpen. Mennyire szebb tudsz személyes maradni ezekben a szerepekben?
Teljes mértékben személyes tudok maradni. Hát.
De nem vagytok nagy cég.
Hát 100 fő. 110 fő. Igen, nem vagyunk nagy fő, de azt gondolom, hogy ez 200-300 embernél is meg tudnám csinálni. Nem tudom, hol van a határ.
Egy kérdésem van még, hogy mikor csinálod jól? Mikor érzed, hogy most tényleg jól csináltam? Mert ugye nem mindig veszel föl mindenkit, azt mondtad, hogy 7-ből egyet veszel föl, most egyszerűsítettük az egész történetet. Bizony szempontból hamar kilépnek a cégtől, de én mégis elvégezted, hogy mikor csinálod jól? Mikor mondod magadról, hogy ma ezt most jól csináltam? Föladtam a leckét, így a végére. Igen.
Hány percem van?
Összesen van másfél percet.
Hát én azt gondolom, hogy akkor sem jól, hogyha mindent megtettem, ami tőlem telt, és nyilván azokat a feladatokat, amelyekre a főnököm megkért, azt elvégeztem, ugyanakkor azt úgy tudtam megtenni, hogy abból mindenki a lehető legjobban jött ki.
Aha.
Ezt ennél jobban neked nem tudom megmondani, mert ez minden áldott nap más, minden hónapban más, attól függ, hogy éppen min van a prioritás, tehát ezt nem tudok neked konkrétabbat mondani.
Aha. És érzed gyakran ezt az állapotot?
Igen. Relatíve igen.
Akkor te az elégedettebb munkavállalók közé tartozol ezek szerint.
Uh-huh. Hát én azért kiharcolom magamnak, hogy meg legyenek velem elégedve.
Ja. Hát további jó küzdelmet kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt, bármennyire szűknek tűnt, abszolút nem volt szűk ez az egész történet. Egy fontos találkozásról beszélgettünk, hogy kezd valaki egy munkát, vagy hogy lép be egy munkahelyre, és legelőször HR-essel találkozik, aki vagy fölveszi, vagy nem. Úgyhogy egy ilyen HR-essel beszélgetünk, Ignác Tímeával, akinek köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Minden jót kívánok neked, szia!
Szia! Thank you.
shoes. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother.